gondolóba.
Vége? Kérdezte. Ön szerint nem érdekes?
Hát annak, aki szereti a meséket, feltétlenül.
Dr. Mortimer ekkor egy összehajtogatott újságot húzott ki a zsebéből.
Most pedig, kedves Holmes, hadd mutassak valami újabb keletű dolgot. Ez itt a Devoni híradó ez év június 14-i száma. Van benne egy rövid cikk Sir Charles Baskerville halálának körülményeiről. Az eset alig valamivel a cikk megjelenése előtt történt.
Barátom könnyedén előrehajolt, arca érdeklődést tükrözött. Látogatónk megigazította a szemüvegét és olvasni kezdett.
Sir Charles Baskerville hirtelen halála megyeszerte nagy részvétet váltott ki, annál is inkább, mivel az elhunytról az utóbbi időbe az a hír járja, hogy Közép-Devon liberális párti jelöltjeként valószínűleg fellép a következő választásokon. Noha Sir Charles csak viszonylag rövid ideje lakott Baskerville Hallban, szeretetreméltó jelleme és példátlan nagy lelkűsége elnyerte számára mindazoknak a szeretetét és megbecsülését, akik valaha is kapcsolatba kerültek vele. Az új gazdagoknak ebben a nyüzsgő korában minden bizonnyal jó leső felfedezésnek számított, hogy egy régi helybeli család sarja, leküzdve a familiára nehezedő balsósot, ismét vagyonra tett szert, és vagyona révén megpróbálja feleleveníteni a régi dicsőséget. Mint tudjuk, Sir Charles bizonyos dél-afrikai pénzügyletekből szép összeget keresett. Bölcsebb lévén, mint azok, akik nem elégszenek meg sikerükkel, és inkább megvárják, amíg a sors ellenük fordul, felszámolta ottani érdekeltségeit, és visszatért Angliába. Mindössze 2 éve annak, hogy letelepedett Baskerville Hallban. Szóbeszéd tárgya, hogy nagy tervei voltak a gazdaság újjászervezésére és felvirágoztatására. Tervei kivitelében halála most megakadályozta. Gyermektelen lévén nyíltan kifejezte abbeli kívánságát, hogy míg él, vagyonának az egész környék vegye hasznát. Nem csoda tehát, hogy annyian fájlalták korai végét. E hasábokon gyakran adtunk hírt nagy lelkű adományairól, amelyeket annyiszor juttatott helybeli és megyei jótékony célú akcióknak. Sir Charles halálának körülményei mindmáig nincsenek egészen tisztázva, noha az illetékesek mindent megtettek, hogy eloszlassák a rémhíreket, amelyek babonás hiedelmek alapján keltek szányra. Semmi ok sincs rá, hogy ez alkalommal bármiféle bűntén gyanítsunk, vagy hogy egyáltalán úgy képzeljük, mintha az elhunyt nem természetes halállal múlt volna ki. Sir Charles ötvegy volt, és sok tekintetben valóban különös felfogású ember. Tekintélyes vagyona ellenére egyszerű életet élt, és belső cselédsége Baskerville Hallban csupán egy Barry Moore nevű házaspárból állt. A férfi volt a komornyik, s felesége vezette a háztartást. Vallomásuk, amely közelállók közlésével is egyezik, arra utalt, hogy Sir Charles egészsége egy bizonyos idő óta nem volt rendben, és hogy ennek az oka a szívének valamely elváltozásában keresendő, ami azután hirtelen elsápadásban és kipirulásban, kifulladásban és szinte állandó depressziós rohamokban jelentkezett. Dr. James Mortimer, aki az elhunytnak barátja s egyben kezelőorvosa volt, hasonló értelemben tett vallomást. Ami a tényeket illeti, ezek röviden összefoglalhatók. Sir Charles Baskervillenek az volt a szokása, hogy esténként lefekvés előtt végig sétált Baskerville Hall híres tiszafa alléján. A Barrymore házaspár úgy vallott, hogy ez állandó és régi szokása volt. Június 4-én Sir Charles kinyilvánította azt a szándékát, hogy másnap Londonba utazik, és megparancsolta Barrymore-nak, hogy csomagolja be podgyászát. Este kiment szokásos lefekvés előtti sétájára. Ilyenkor mindig elszívott egy szivart is. E sétájáról azonban nem tért vissza. Éjfél tájban Barrymore, aki nyitva találta a kastély ajtaját, nyugtalankodni kezdett, és lámpát gyújtva elindult, hogy megkeresse gazdáját. Aznap esett, Sir Charles nyomait tehát könnyedén lehetett követni a sétányon. Az állé fele útján egy kapu van, amely a lábra nyílik. Bizonyos jelek azt mutatták, hogy Sir Charles egy ideig ott állt a kapunál. Aztán folytatja útját. Holttestét az allé másik végén lelték meg. Barrymore-nak az az állítása, hogy gazdájának lábnyomai, miután túlhaladt a kapun, lényegesen elváltoztak, és hogy úgy tűnt, mintha Sir Charles lábújhegyen folytatta volna útját, még nem nyert magyarázatot. Egy Murphy nevű cigány lókupec ez időtájt innen nem messze a lábvidéken tartózkodott, de saját bevallása szerint ital hatása alatt állott. Vallomása szerint hallott valamilyen kiáltást, de azt már nem tudta megmondani, hogy ez milyen irányból jött. Erőszak nyomait nem lehetett felfedezni a holttesten, bár a doktor vallomása rámutatott, hogy az elhunyt arca hihetetlenül eltorzult, olyannyira, hogy dr. Mortimer először hinni se akarta, hogy barátja és páciense fekszik előtte, de aztán kiderült, hogy ez a jelenség nem ritka olyan esetekben, amikor szívműködés elégtelensége okozza a halált. Ezt a magyarázatot a boncolás csak megerősítette, hiszen régi szervi bajt mutatott ki, és a halott kém is ebben jelölte meg a halálokát. Voltak éppen kedvező, hogy a vizsgálat erre a megállapításra jutott, hiszen magától értetődően igen nagy a fontossága annak, hogy Sir Charles örököse letelepedjék Baskerville Hallban, és hogy folytassa az elhunyt oly tragikusan félbeszakadt művét. Föltehető ugyanis, hogyha a halott kém tényszerű megállapításai nem vetnek véget a mendemondáknak, amelyek szájról szájra jártak az üggyel kapcsolatba, nem igen vállalkozik rá senki, hogy ide költözzék. Tudomásunkra jutott, hogy a legközelebbi számba vehető rokon, Mr. Henry Baskerville, aki Sir Charles Baskerville ifja fivérének a fia, és aki még remélhetőleg életben van. Amikor legutoljára hír jött felőle, az ifjú úriember Amerikában tartózkodott, és az illetékesek már is megtették a szükséges intézkedéseket, hogy az örökös tájékoztathassák szerencséjéről. Dr. Mortimer összehajtotta az újságot, és visszatette a zsebébe. Hát, ezek a tények, Mr. Holmes, amelyek nyilvánossággal kerültek Sir Charles Baskerville halálával kapcsolatban. Igazán köszönöm önnek, mondta Sherlock Holmes, hogy felhívta figyelmemet egy esetre, amely nem nélkülözi az érdekesség bizonyos vonásait. Annak idején olvastam róla néhány újság vélemény, de mivel erősen el voltam foglalva azzal a bizonyos jelentéktelen vatikáni ékszerlopási ügyjel, és mert minden igyekezetemmel azon voltam, hogy eleget tegyek a pápa kívánságának, néhány érdekes angol bűneset felől nem informálódhattam kellőképpen. Ugye azt mondta, hogy a cikkben minden nyilvánosságra került tény benne van. Igen, ezt mondtam. Hát akkor most szeretném hallani azokat a tényeket, amelyek nem kerültek nyilvánosságra. Holmes hátradőlt, kezét karjába tette, és fölöltötte legközönösebb és legfölényesebb arc kifejezését. Hadd kezdjem azzal, mondta dr. Mortimer, akin látnivalóan hirtelen heves felindultság vett erőt, hogy elárulok egy titkot, amelyet még senkivel sem közöltem. Őszintén szólva, eddig azért nem beszéltem róla, még a hivatalos vizsgálat alkalmával sem, mert fura szerep egy tudományos ember számára, hogy babona védelmében álljon ki. Volt egy másik okom is. Ez az, hogy egyezően az újság véleményével én is úgy gondolom, senki se volna hajlandó beköltözni Baskerville Hallba, ha a birtok amúgy is rossz híre csak növekednék a közeljövőben. Mindkét ok elegendő volt arra, hogy úgy érezzem, jogom van hozzá, hogy hallgassak. Haszna nem lett volna, ha másképp cselekszem. Önökkel szemben azonban nem látom semmi szükségét, hogy ne legyek őszinte. Vidékünk, a lábvidék meglehetősen gyérrel lakott, s akik mégis ott élnek, erősen egymásra vannak utalva. Gyakran tettem hát tiszteletemet Sir Charles Baskerville-nél. A Laughter Hall-beli Mr. Frank London és Mr. Stapletonon a természetbúváron kívül messze mérföldekre nem található iskolázott ember. Sir Charles visszavonult ember volt, de betegsége véletlenül összehozott bennünket, és közös tudományos érdeklődésünk barátságot formált az ismerettségből. Sir Charles rengeteg tudományos anyagot hozott haza Dél-Afrikából, így azután számos kellemes estét töltöttünk el azzal, hogy a Bushmanok és a Hottentották anatómiáját hasonlítgattuk össze, és nagyokat vitatkoztunk. Az utóbbi néhány hónap folyamán egyre világosabban kezdtem látni, hogy Sir Charles idegrendszere közel áll az összeomláshoz. Páciensem komolyan hitte azt a legendát, amelyet az imént felolvastam önöknek, sőt, olyannyira szívére vette, hogy noha szívesen sétált a birtok területén, semmi se tudta volna rávenni, hogy éjszaka a lábföldre tegye a lábát. Bármi hihetetlennek is tűnik, ez az ön szemében, Mr. Holmes, barátom lelke legmélyéig meg volt győződve róla, hogy családján átokül, és valóban, amit erről a családi hagyomány alapján elmondhatott, nem biztatott sok jóval. Valamilyen földön túli gonosz jelenségképe látnivalóan szünet nélkül üldözte, és nem egyszer kérdezte meg, hogy láttam-e éjszaka beteglátogató körutam alkalmával valami furcsa lényt, hallottam-e szokatlan kutyavonítást. Az utóbbi kérdés több alkalommal is feltettes hangján mindannyiszor érzett a visszafojtott izgalom. Jól emlékszem egy estére, amikor alig 3 héttel a végzetes esemény előtt a ház elé hajtottam. Sir Charles véletlenül épp a kastély kapujában találtam. Leszálltam homokfutomról, s elindultam feléje, amikor észrevettem, hogy csupán elnéz fölöttem, s arcán a legszörnyűbb iszonyodás kifejezésével mered a távolba. Hirtelen megfordultam, és sikerült is tekintetemmel elkapnom valamit. Mintha egy jókora fekete borjú vágott volna át a kastélyhoz vezető úton. A megboldogult oly izgatott volt, és annyira hatása alatt állott a jelenségnek, hogy kötelességemnek tartottam, hogy oda menjek, ahol az állatot láttam, és megpróbáljam megkeresni. Az élőlénynek sajnos nyoma veszett. A hatás azonban, amelyet páciensem lelki világára gyakorolt, megmaradt. Vele töltöttem az egész estét, és ekkor történt, hogy felindulása magyarázataként ismertette velem a különös históriát, melyet az imént elsőnek olvastam fel. Ezt az epizódot csupán azért említem, mivel a bekövetkezett tragédia fényébe most már tulajdonítok neki valamelyes jelentőséget. Noha akkor úgy láttam, hogy az egész szót sem érdemel, és barátom izgalma fölötté bogtalan. Sir Charles tanácsomra határozta el, hogy Londonba utazik. Hogy szíve meg van támadva, e felől nem volt kétségem, és azt is megértettem, hogy az állandó félelem, amelyben él, jól lehet-e félelem oka józanul semmiképpen sem igazolható, napról napra ront egészségi állapotám. Úgy véltem, néhány hónapi londoni tartózkodás eltereli majd figyelmét a dologról, és újjászületve tér majd vissza. Mr. Stapleton, aki közös barátunk volt, és aki épp úgy aggódott, mint én, Sir Charles egészsége miatt, hasonlóképpen vélekedett. És ekkor következett be a szörnyű katasztrófa. Halálának éjszakáján Barrymore, aki a szörnyű fölfedezést tette, lóhalálába menesztette hozzám Perkins-t, az istálószolgát, és mivel még nem feküdtem le, az esemény után 1 órával már ott voltam Baskerville Hallban. Rögtön ellenőriztem és egyeztettem valamennyi felelhető adatot, amely most már a vizsgálati anyagban is szerepel. Követtem a lábnyomokat végig a tiszafa allén, megszemléltem a helyet, a lápra nyíló kertkapunál, ahol Sir Charles látnivalóan egy darabig várakozott. Megfigyelhettem, hogy ettől a ponttól kezdve valóban elváltoztak a lábnyomok, de észrevettem azt is, hogy a felázott kavicsos talajon más nyomok nem voltak, kivéve persze Barrymore-t, majd alapos vizsgálatnak vetettem alá a holttestet, amely megérkezése még nem érintett senki. Sir Charles arca borulva feküdt, karját széttárta, ujjai a földet markolázták, és arcvonásai valamilyen erős indulat hatása alatt annyira eltorzultak, hogy alig ha mertem volna esküvel bizonyítani a holttest azonosságát. Egy bizonyos, hogy fizikai behatásnak vagy sérülésnek nem volt nyoma. A vizsgálat alkalmával Barrymore egy ponttal kapcsolatban azonban hamisan vallott. Azt állította ugyanis, hogy a holttest körül a földön nem voltak nyomok, illetve, hogy nem vett észre egyet sem. Én azonban kénytelen voltam észrevenni őket. Kicsit távolabb estek, de frissek voltak és tisztán kivehetők. Mik voltak ezek? Lábnyomok? Lábnyomok. Férfié vagy nőjé? Dr. Mortimer különös tekintetet vetett ránk, majd halkan, csak nem suttogva azt válaszolta. Mr. Holmes, ezek a nyomok egy hatalmas kutya lábnyomai voltak. Harmadik fejezet. A feladat. Bevallom, megborzongtam ezekre a szavakra. A doktor hangján is érzett a megrendülés. Mélyen felkavarhatta, amit elmondott nekünk. Holmes izgalmában szinte meggörnyedt, és szemébe megjelent a kemény, hideg ragyogás, amely mindig egy bizonyos jele volt annak, hogy felajzotta valami. Tényleg látta a nyomokat? Ahogy most önt? És mégse említette senkinek? Mi értelme lett volna? Hogy lehet, hogy más nem vette észre?
A nyomok körülbelül 20 yardra eshettek a holttestől, és senki sem törődött velük. Gondolom, én sem igen törődtem volna, ha nem ismerem a sátán kutyájának históriáját.
Sok juhászkutya van a lábföldön?
Feltétlenül, de azok nem jöhetnek számba itt.
Szóval nagy volt?
Óriási.
A holttest közelébe semmit sem talált, igaz?
Semmit.
Milyen idő volt aznap éjszaka?
Ködös, fújt a szél.
Esni azonban nem esett?
Nem.
Hogy fest az allé tulajdonképpen?
Két sor vén tiszafából áll, 12 láb magas és teljesen áthatolhatatlan. A sétaút közepén körülbelül 8 láb széles.
Van valami a fák és a sétaút között?
Igen, egy körülbelül 6 láb széles gyepszőnyeg mindkét oldalon.
Ha jól értettem, a sövénybe egy helyen kaput vágtak.
Igen, léckaput, amely a lápra nyílik.
Van egyéb kijárat is? Úgy értem, hogy az alléból.
Nincs.
Ahhoz tehát, hogy valaki az alléba juthasson, vagy a házból kell kijönnie, vagy ha a mocsár felől közelíti meg, akkor a kapunát, igaz?
A fasor végén van másik kijárat is, mégpedig egy faházon keresztül.
Ezt persze Sir Charles nem érte el.
Nem, körülbelül 50 lábnyira feküdt tőle.
Most hadd kérdezzek valami fontosat, Dr. Mortimer. A nyomok, amelyeket felfedezett, csupán az ösvényen voltak láthatók, vagy a füvön is?
A füvön nem látszott semmi.
Az ösvénynek azon az oldalán voltak, ahol a kapu van?
Igen, pontosan azon az oldalán voltak, ahol a kapu van.
A dolog kezd érdekelni, de van itt még valami. Zárva volt a kapu?
Zárva, és le is volt lakatolva.
Milyen magas a kapu?
Körülbelül 4 láb magas.
Könnyen át lehet jutni rajta?
Elég könnyen.
És milyen nyomokat figyelt meg a kapunál?
Semmi különöset nem vettem észre.
Az ég szerelmére, hát senki sem nézett körül ott?
De igen, én magam is.
És nem talált semmit?
Hát valahogy össze volt kavarodva az egész. Egy bizonyos, hogy Sir Charles 5 vagy 10 percig ott állhatott.
Hát ez honnan veszi?
2-szer ütötte le a hamut a szivarjáról.
Ez igen, mit szól hozzá, Watson? Új kollégánk van, amelyet mindig is szerettünk volna.
Lábnyomok?
Csupán saját nyomai maradtak hátra ezen a darab kakavicsos részen, egyéb nyomokat nem tudtam fölfedezni.
Sherlock Holmes türelmetlen mozdulattal ütött a térdére.
Ó, bár ott lehettem volna, kiáltotta.
Az eset úgy látszik megérdemli a legnagyobb figyelmet, s igazi kincses bánya egy valódi szakértőnek.
Sajnos a kavicsos ösvényt, amelyből valószínűleg egész tömeg tényt olvashattam volna ki, azóta nyilván latyokká változtatta az idő, és a felismerhetetlenségig feltúrták a kíváncsi parasztok lumpái.
Ej, kedves Dr. Mortimer, hogy nem gondolt rá, és rögtön értem küldjön.
Tudja, mekkora felelősséget vett a vállára?
Nem küldhettem önért, Mr. Holmes, mégpedig egyszerűen azért, mert akkor fel kellett volna fednem az ismertetett tényeket, már pedig ugye megmagyaráztam. Miért gondoltam helyesebbnek, ha hallgatok?
Meg különben is...
Mondja csak bátran.
Vannak dolgok, amelyek a legokosabb és legtapasztaltabb detektív képességeit is meghaladják.
Szóval azt hiszi, hogy földin túli jelenséggel állunk szemben?
Hát ezt nem mondanám.
Nem, de nyilván gondolja.
A tragédia óta, Mr. Holmes, több olyan eset jutott tudomásomra, amely nehezen egyeztethető össze az általunk ismert természeti törvényekkel.
Nocsak!
Felfedeztem például, hogy jóval a szomorú eset előtt többen láttak a lábvidéken egy hasonló lényt, amely könnyen lehet a Baskerville család démona, s amely semmiféle a tudomány által eddig ismert élőlénnyel nem azonosítható. A megfigyelők emberhangzóan állítják, hogy a szörny hatalmas volt, és hogy fekete szőre foszforeszkált, hátborzongatóan vonított, és egy túlvilági lény benyomását keltette. Informátoraimat keresztkérdéseknek is alávetettem, de kivétel nélkül egy keménykötésű helybeli nemesember, egy kovács és egy környékbeli paraszt ugyanúgy mondták el megfigyeléseiket a szörnnyel kapcsolatban. Tapasztalataik viszont tökéletesen egybevágnak azzal, amit a legendabeli kutyáról tudunk. Biztosíthatom önöket, hogy a körzetben olyannyira úrrá lett a félsz, hogy mostanában alig ha vállalkoznék rá valaki, hogy ének idején kimerészkedjék a lábföldre. És maga dr. Mortimer természettudományos képzettségű ember létére csak ugyanazt hiszi, hogy természet fölötti jelenségről van szó? Nem tudom, mit gondoljak. Holmes vállat mondt. Én mindeddig csupán e világi esetekre korlátoztam tevékenységemet, mondta. A magam szerény módján küzdöttem és küzdök a gonoszság ellen, de hogy magát az ördögöt próbáljam nyakon csípni, ez eddig eszembe se jutott. Azt azonban el kell ismernie, Mortimer, hogy a lábnyom reális valami. A mondabeli kutya is elég reális volt ahhoz, hogy kiharapja egy férfi torkát, ez azonban mit se változtat a pokoli mi voltám. Látom már, hogy fizikusból metafizikussá akar átvedleni, dr. Mortimer. Na de mondja csak, ha mégis ezek a nézetei, minek jött hozzám? Miben lehetek segítségére én? Egyik pillanatban azt mondja, hogy értelmetlenség kutatni Sir Charles halála titkát, a másik pillanatban pedig arra akar rábírni, hogy már is fogjak hozzá. Azt nem mondtam, hogy fogjon hozzá. De hát akkor mi módon segíthetnék? Azzal, ha megmondja, mit csináljak Sir Henry Baskerville-lel, aki, dr. Mortimer órájára pillantott, pontosan egy és egy negyed óra múlva érkezik a Waterloo pályaudvarra. Ő az örökös? Ő. Sir Charles halálát követően tudakozottunk utána, és felfedeztük, hogy Kanadába farmerkedik. A hírek szerint, legalábbis amelyek eljutottak hozzánk, minden vonatkozásban nagyszerű ember. Hadd jegyezzem meg, hogy most sem mint orvos beszélek, hanem mint Sir Charles végrendeletének meghatalmazott végrehajtója. Nincs több örökös, más nem jelentett be igényt? Senki más. Az egyetlen másik rokon, akinek még sikerült nyomára jutnunk, Roger Baskerville, Sir Charles ifjabbik fivére. A középső, a Harry fiú apja még fiatalon meghalt. Roger a legfiatalabb, a féle fekete báránynak számított a családban. Az uraskodó hajlamú Baskerville-ekre ütött, és mondják, hogy szinte kiköpött mása volt a mondabeli hugónak. Angliában hamar égni kezdett talpa alatt a talaj, így aztán Közép-Amerikába menekült, ahol meg is halt 1876-ban sárgalázban. Harry tehát az utolsó Baskerville. 70 perc múlva találkozom vele a Waterloo pályaudvaron. Táviratot kaptam, hogy ma délelőtt érkezett meg Southamptonban. Nos, Mr. Holmes, mit tanácsol, mi legyen vele? Miért ne jönne vissza a családi fészekbe? Hát persze, miért is ne? Ugyanakkor mégis meggondolandó, hogy visszatérjene, hiszen valahány Baskerville letelepszik itt, előbb-utóbb utoléri a végzet. Biztos vagyok benne, hogyha Sir Charles beszélhetett volna velem halála előtt, bizonyára tiltakozott volna ellene, hogy a család utolsó sarja, egy nagy örökség várományosa ide jöjjön erre az átkozott helyre. Viszont tagadhatatlan, hogy a szegény, terméketlen vidék jóléte az örökös jelenlétével áll vagy bukik. Mindaz a sok jó, amelyet Sir Charles eddig tett, nyomtalanul eltűnik, ha nincs lakója Baskerville Hallnak. Azért jöttem ide ezzel az üggyel, és azért kérek éppen öntől tanácsot, mert úgy érzem, ez a kötelességem saját jól felfogott érdekeimmel szemben is. Holmes egy darabig gondolkodott. Hadd foglaljam össze a feladatot, mondta. Önnek tehát az a véleménye, hogy valamiféle földön túli erő hatására Dartmoor veszélyes helyé vált a Baskerville-ek számára. Ez a véleménye, nem de? Annyit minden esetre mondhatok, hogy vannak bizonyos jelek, amelyek erre mutatnak. Pontosan. De gondolja csak meg, ha a teória helytálló, vagyis hogy más világi erők játszanak közre, a balsós épp utolérheti Londonban is az ifjú úriembert, mint Devonban. Az olyan ördög, amelynek csupán annyi a hatalma, mint egy egyházközségi sekrestésnek, nem lehet igazi ördög. Ön egy kicsit túl könnyedén kezeli ezt az ügyet, Mr. Holmes. Bizonyára nem tenné, ha lett volna személyes élménye is. Ha jól értettem, az a véleménye tehát, hogy a fiatal uraság épp oly biztonságban lesz Devonban, mint Londonban. 50 perc múlva itt van. Mit javasol? Azt javaslom, uram, hogy hívjon kocsit, füttyentsen a spánieljének, amely már kaparázta a bejárati ajtót, szépen induljon el a Waterloo állomásra, és várja meg a Sir Harry Baskerville-t. S aztán? Aztán majd nem mond neki semmit, egész addig, amíg el nem döntöttem, mi a teendő.
Mennyi időbe kerül, míg ezt eldönti?
24 órában.
Holnap 10-kor itt várom, dr. Mortimer. Nagyon hálás leszek, ha meglátogat. Ami terveimet illeti, sokat segíteni, ha magával hozná Sir Henry Baskervillet is.
Ahogy kívánja, Mr. Holmes.
Mortimer a mondott időpontot kézelőjére firkantotta, és a maga különös, bóklászó, szórakozott módján elsietett. Már a lépcsőnél járt, amikor Holmes utána szólt.
Még csak egyetlen kérdés, dr. Mortimer. Azt mondta, hogy Sir Charles Baskerville halála előtt többen látták ezt a jelenést a láb területén.
Igen, hárman.
A haláleset után is látta valaki?
Erről még nem hallottam.
Köszönöm, jó napot!
Holmes a belső elégedettségének azzal a nyugodt kifejezésével ült vissza a székbe, amely nála mindig együtt járt azzal, hogy neki való feladatot kapott.
Megy valahová, Watson?
Feltéve, ha nem segíthetek valamiben.
Nem, drága barátom, ha itt lesz az ideje, majd jelentkezem. Az ügy bizonyos nézőpontból tekintve remek, sőt, egyedülálló.
Ha véletlenül Brady boltja felé jár, szólna neki, hogy küldjön nekem egy font erős pipa dohányt.
Köszönöm szépen, örülnék, ha úgy intézné dolgát, hogy estig elmaradhasson. Szeretném összegezni benyomásaimat ezzel a hallatlanul érdekes üggyel kapcsolatban.
A megfeszített agymunka óráiban, amikor a bizonyítékok minden egyes részletét gondosan mérlegelte, s szinte kijátszva őket egymás ellen különböző elméleteket állított fel, és amikor végleg el szokta dönteni, mely tényezők fontosak és melyek lényegtelenek, nos, e fajta foglalatosságai idején barátom egyenesen igényelte a visszavonultságot és a magányt. Egész napomat klubomban töltöttem hát, és estig vissza se tértem a Baker Street-i lakásunkba. Nem sokkal 9 óra előtt léptem be újra a szalomba. Amikor kinyitottam az ajtót, első benyomásom az volt, hogy kigyulladt a ház. A helység annyira tele volt füsttel, hogy az asztali lámpa fénye is alig tört át rajta. Miután mégis beléptem, hirtelen megnyugodtam. Az erős pipadohány csípős szaga folytogatott és köhögtetett meg előbb. A kötfátyolon keresztül csupán körvonalait láttam Holmesnak, aki összekoporodva ült az egyik karosszékben, szájában fekete cseréppipája. Körülötte papírgombócok tucatjai.
Tám megfázott, Watson? Kérdezte.
Nem, de ez kész füstmérgezés.
Tényleg elég sűrű, jó, hogy mondja.
Hogy sűrű? Kibírhatatlan.
Hát akkor nyissa ki az ablakot, egész nap a klubjában volt, mi?
Na de kedves Holmes!
Miért? Tán igazam van?
Persze, de hát honnan a...
Megzavarodott képemet látva felnevetett.
Maga olyan friss, Watson, olyan gyönyörűségesen friss.
Nem tudom megállni, hogy ne fordítsam kicsit maga ellen a fegyveremet.
Esik az eső, sár van, s egy úriember elmegy hazúról.
Este úgy tér meg, hogy közben mi sem változott rajta. Kalapja is, cipője is ragyog. Egész nap ült valahol tehát. Na de hol? Barátai nincsenek, hol is lehetett volna máshol, mint a...
Hát persze, hol is lehettem volna.
A világ tele van nyilvánvaló dolgokkal.